Ez itt a DevTales nyári történések adása. Ma velünk van Pisti.
Sziasztok.
És én Róka vagyok, sziasztok. A műsor támogatója ShivaForce. Ez az adás nem jöhetett volna létre a ShivaForce támogatása nélkül. Ti is tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. Heti legfontosabb hírünk, hogy visszatértünk a hosszas nyári pihenő után, és új úterővel, új témákkal folytatjuk.
A mai adásban szó lesz Electron elment nyaralni, adathalászat a mozi előtt, Apple elküldi pihenni a KIM programokat, bármely program nyaralója.
Hát ez csupa pihentető program.
Hát igen, így alkalmazívan.
Na lássuk az elsőt. Az Electron elment nyaralni. Mit is jelent ez? Mi az az Electron?
Az Electron ez egy ilyen...
Egy fizikai dolog, nem?
Az, igen. Egy JavaScript framework, amit arra használnak, hogy ilyen cross-platform vagy módon lehessen asztali képekre programokat írni, és akkor itt ilyen JavaScript-es webes technológiát használnak, tehát lényegében egy böngészős webes alkalmazást kell írnod, csak egy natív, hát idézőben natív asztali alkalmazást kapsz, ami ugye ugyanúgy elfut Linuxon, Mac-en, Windowson is.
Tehát, hogyha Windows veszünk alapul, akkor egy rendes exit vagy egy installert fogok kapni, tehát úgy néz ki, mintha ezt nem is tudom, C-be vagy akármibe írták volna, csak a háttérben JavaScript-ben készült.
Engem, igen. Tehát, hogy a felhasználó szempontjából ez igen, egy normális Windows alkalmazás lát, csak hát meghagyja azt az előnyét, hogy cross-platform fejlesztés, és hogy a már megszokott webes technológiát használhatnak, mert ugye itt általában arról van szó, hogy készítenek eleve úgyis egy weboldalt, vagy úgyis van egy webes alkalmazása, mert egy webes felület ezeknek a szolgáltatásoknak, és akkor, hogyha ahhoz akarnak egy ilyen idézően natív alkalmazást, amit tudnak a store-ból telepíteni, és használni a nélkül böngészőt kell nyitni a felhasználók, akkor ezt így viszonylag könnyű elkészíteni, tehát nem kell egy teljesen új alkalmazást a nulláról felépíteni egy tök más technológiával.
Mondjuk az is kérdéses számomra, hogy miért nem akar valaki böngészőt indítani, amikor abban szinte mindent lehet, de majd ezt majd mindjárt meg is tudjuk beszélni. De akkor ez, hogyha jól értem, akkor azt is jelenti, hogy az ilyen elektronos alkalmazásokban beépítve van egy böngésző. Milyen böngésző? Internet Explorer?
Nyilván. Hát ugye régen, hogy ezt tényleg hősüdiből még használtak ilyet, nem tudom, néztel ilyen C-sharpos alkalmazásokat, ott ugye lehetett szépen embedded internetet felhatott betenni, és sűvített. Nem, ez Chromium alapú. Tehát Chromium, meg ilyen Node.js is van alatta, azt gondolom már az ilyen oprendszeres erőforrások eléréséhez.
És akkor, hogyha jól sejtem, akkor ebben a böngészős részben hasonlóan a böngészőhöz egy sandboxban tud futni a JavaScript, viszont kellenek bele olyan fajta részek, olyan API, vagy tehát olyan kiegészítése ez a böngészőhöz, hogy azért mégis az oprendszert meg lehessen szólítani, tehát mint a fájrendszert elérjük.
Ez az, ami a többet is tud nyújtani egy ilyen alkalmazás, hogy nem csak a böngészőből fut, úgymond, csak megadja azt a kompatibilitást mellé.
Uh-huh. Na, ez tök jó hangzik.
Igen, hát a hátránya viszont, hogy akkor itt van egy frameworköd, amit aztán használnak sokan, tehát ezt még tényleg használja a Microsoftnak a Teams alkalmazása, a Slack, a Discord, tehát hogy ezt nagyon sok alkalmazás használja. Mindenki ugyanazt az egy frameworköd, és hogyha itt találnak ebbe a frameworkbe van hibát, akkor gyakorlatilag minden alkalmazásban találhatnak benne hibát, mert hogy jó esély, akkor azt több alkalmazást is érint. És itt most...
Ugye pont nem ilyen történt.
Nem. Hát itt igazából célzottan kerestek, itt, hogy ezzel a framework-e vannak-e hibák, és találtak így RC, tehát remote, távoli kódfutatására módot. Szóval, amit a lehetőleg súlyosabb támadást találták.
És akkor ez a gyakorlatban kb. Olyasmit jelenthet, hogyha mondjuk egy megfelelően felparaméterezett Slack üzenettel én át tudom venni a te géped fölött az irányítást, hogyha te ezt a telepített alkalmazást használod.
Hát igen. Itt, amit mutattak példákat, ott például a Microsoft Teams-nél egy ilyen meghívóval tudták, tehát egy meet meghívót, hogyha valaki rákattintott, és mint ott ez az alkalmazásra, akkor tudtak végrehajtani kártékony idegen kódot. Discordról is egy hasonló megoldás volt, tehát hogy igen, lényegében ez.
Zseniális. Ez fantasztikus. Akkor szeretném most kiemelni, hogy én böngészőből szoktam ezeket a cuccokat használni. És nem ezért, de volt egy ilyen sejtésem, hogy ez lesz.
Igen, itt egyébként javasolják is itt, tehát ezeket a sérülékenységet a Black Hat konferencián mutatták be, és ott is azt javasolták, hogy általában javasolta a böngészős változatot használni, mert ott ugye ad a Chrome egy teljes sandboxot, és az is az ad egy védelmet ezzel szembe.
Na, és akkor el is érkeztünk ehhez a kérdéskörhöz, hogy miért jó ezeket az alkalmazásokat, aminek van böngészős megfelelője, miért jó ezeket telepítve használni, szerinted?
Hát, változó. Én például a Slack-et így használom. Szégyelve bevallom most.
Várjál, küldök egy üzenetet.
Hát azért, mert nem akarok egy böngészőt nyitni emiatt, feltétlen meg...
De amúgy nincs nyitva neked egy böngésző?
De én azt gyakran bezárom, mert meg van nyitva 15 tab, és mennyi után lusta vagyok szortírozni, most mi kell, mi nem kell, és bezárok egyben mindent, és nem akarok aztán azt a 4-5 tabot újra nyitni, amikor mondjuk, akkor nyilván egyik lenne a Slack, egyik lenne a Gmail, nem tudom. Uh-huh. Egyel kevesebb, így ugye, hogyha mondjuk törlöm a historit, meg a különböző cache-eket a böngészőmből, az nem érinti a Slack-es dolgokat, tehát ott legalább ott nem újra bejelentkeznem. Cserébe mondjuk ott, hogy vannak bajok, tehát hogy például ilyesmi gondjaim nekem vannak, hogyha mondjuk hálózatot váltok, akkor lehal az alkalmazás, csak nem szóló, hogy lehalt, és akkor ott még reloadolni kell, meg nem tudom, tehát amúgy így is van érezhető hátránya.
És esetleg olyanban nem gondolkodtál el, hogy különböző böngészőket használj? Tehát mit tudom én, mondjuk tegyük fel, hogy Firefoxot használsz így munkára, és akkor Chrome-ot csak arra használsz, hogy ezeket a szélszarokat futtass benne, és gyakorlatilag olyan, mintha lenne egy, tehát hogy az N darab ilyen elektron alapú alkalmazás helyett lenne egy darab olyan alkalmazásod, amit most éppen Chrome-nak hívnak, és akkor futnak benne ezek a cuccok. A másik, ami még eszembe jutott, amivel ezeket a dolgokat lehetne orvosolni, hogyha különböző profilokat hozol létre. És akkor ugyanúgy egyszerre tudod kinyitni, bezárni őket.
Az mondjuk igen. A profil is az lehet, hogy jó ötlet. El kell gondolkozni. Nem tudom, hogy olyan kényelmes, hogy így látom ott a kis tárcán, hogy ott van még egy alkalmazás, azt megnyitom, ott
szokás.
Ilyen dolgok miatt, de amúgy, tehát igen, például a Teams-et én sem töltöttem le, meg nem tudom, sok mást. Amíg gondolkoztam, hogy írtál is, hogy véletlenül először a cikkbe, hogy a Spotify is ilyen, aztán javították, hogy nem ilyen, de én is azt hittem abszolút, hogy a Spotify is elektron alapú, de az is valami webes alapú, na és például, az például jó példa, ami szerintem sokkal jobb használni, ilyen desktop módban, mint böngészőbe. Tehát az nem tudom, majd utána kéne nézni, hogy milyen framework-ot használ, mert nem találtam meg így első keresésre, de na mindegy, tehát az egy jó példa, hogy ott cache-el a file rendszerre neked, meg nem tudom, tehát az úgy jó dolog, hogy nem kell minden az életet történni azonnal, meg így működik offline is.
Na hát ez egy tök jó izgalmas ilyen nyári történés volt.
Szóval igen, nem csak a log4g-törik, hanem néha ilyes oldalon is vannak valami.
Hát ezek csak böngészők. Na, én meg képzeld el, hogy jártam. Elmentünk is családdal moziba, és lehet vele mozi jegyekkel nyerni. Tudsz vele, nem tudom, még mozi jegyet venni, és akkor még több pénzt fogsz költeni, vagy mit tudom én, egy kólát nyersz, és akkor vegyél mellé még popcorn. Tök mindegy, tehát, hogy még többet fogsz tudni költeni. De hogy van egy ilyen kis URL, beírsz, és akkor ellenőrizheted, hogy a mozi jegyet sorszáma az nyerő-e. De ahhoz, hogy ezt megtedd, hogy ehhez beírd, ahhoz nyilván regisztrálnod kell, mert ők szeretnék begyűjteni a te adataidat. Nyilván nagyon vigyáznak a te adataidra, és nem fogja senki lekamerázni, ameddig te éppen ott a, nem tudom, a popcornos pult előtt pötyögöd a telefonodat. Tehát nyilván ez nem történik meg, ők nagyon vigyáznak a te adataidra, és hogy még könnyebb legyen regisztrálni, nem csak ilyen böngészőből elérhető dolgot csináltak, tehát hogy nem csak a te telefonodról vagy számítógépedről tudsz regisztrálni, hanem ott helyben rögtön kihelyeztek egy terminált, ahol lehet regisztrálni. Ez nagyon szuper, pikpak azonosítottam, hogy ez egy androidos rendszer. Nem nagyon próbálgattam, de biztos, hogy ki lehetett volna belőle jönni. Amit igazából láttam benne, hogy az e-mail címet, hogy nehogy elrontsd, nehogy rossz e-mail címet adjál meg, mert akkor utána nem tudnak megtargetelni mindenféle reklámmal. Ezért kettőször kell beírnod. De hogyha valakinek egy kicsit is bonyolult az e-mail címe, akkor azt úgy tök macera beírni. Úgyhogy a felhasználók nagyon okosan, mivel tudják, hogy ez egy androidos rendszer, ezért fogták és vágólapra kimásolták az e-mail címüket, és beillesztették. Mi ezzel a baj? Jön a következő ember, és ott a billentyűzött beállításoknál ott rámegy arra, hogy vágólap, előző tartalmak, és ott volt az összes embernek a mindenféle szintike27@gmail.com, meg ehhez hasonlók.
Hát figyelj, jó fejek megosztják az adatokat másokkal is.
Hát ez fantasztikus. De tényleg, tehát egy adatkezelőnek ilyet készíteni, tehát ez...
Igen, ez olyan tipikus, úgymond jót akarnak, tehát hogy még egy kinyelem, vagy nem is tudom, még egy opció, hogy még gyűjtsenek adatokat, de közben meg ilyen nem gondoltak, hogy ez
okay, ezzel okay, gyűjtsenek adatokat, de tehát az nagyon-nagyon nem kényelem irányba mutat, hogy kétszer írjál be egy valami bonyolult dolgot. Tehát azt épp elég egyszer beírni.
Tehát azt tudom, azt én sose értettem, hogy mi értelme van ennek, mert én nem tudom, nem volt olyan alkalom, hogy ne copy-pasteltem volna, tehát hogy...
Igen.
Tehát hogy igazából ugyanúgy egyszer írom be, csak még egyszer át kell másolnom.
Igen. És hogyha az elsőre elgépelted, akkor ugyanúgy.
Igen, tehát hogy nulla értelme van, de cserébe egy kényelmetlenség, és most még ráadásul...
Még adatszivárgás is van. Igen. Tehát így az adatkezelés az ott nagyon-nagyon sérült. Másik oldalról azért nem egy új keletű dolog azt, hogy egy e-mail címet szeretnénk levalidálni, hogy az tényleg jó-e és az övé-e. Szóval erre vannak azért más módszerek is, így manapság. Mondjuk egy ilyen validáló-aktiváló kódot küldeni, vagy valami, és csak akkor veheted át a nyereményt, hogyha ezt már aktiváltad, vagy akár... Tehát meg annyi módja lehetne ennek, de nem, írd be kétszer. És ugye a felhasználók arra fele mennek, amerre a legegyszerűbb a megoldani a problémát, nekik kétszer kell beírni, hát nem fognak be kétszer beírni.
Igen, ez amúgy nem tudom, tehát hogy ez így az volt, hogy látták, hogy mások is ezt csinálják, és tehát hogy egyszer valaki ezt kitalálta, és utána mindenki elkezdett így másolgatni ezt a dolgot amúgy, vagy ez így mindig olyan, mint igény, hogy jó, de legyen az, hogy kétszer adjuk meg az e-mailt, mert az, hogy biztos.
Szerintem az az igény, hogy ne lehessen kamu e-mail címet megadni. Vagy nehogy az legyen, mondjuk ezt így egy valós üzleti igénynek tudom elképzelni, hogy nehogy valaki elképelje. Tehát mit tudom én, Gmail helyett Gamilt ír be, és akkor kétszer csak nem fogja elgépelni. De mivel hódkényelmetlen egy olyan kicsi tapizós felületen, érintőképernyőn begépelni az e-mail címedet, jeleket ráadásul keresni kell rajta, meg mit tudom én. Tehát így hódmecere az egész, ezért valószínűleg a felhasználók az egyszerűbb irányba fognak menni.
Hát igen, de az helyzet, hogy mondjuk ha full kényelmes lenne bejutni, akkor is az egyszerűbb irányba mennének. Tehát, hogy nincs az, aki egyszerűen nem ír be senki kétszer. Tehát, hogyha gondolattal tudnád írni, akkor is lusta lennél beírni gondolattal is kétszer, hanem azt mondanád, hogy másolás.
Igen. Abszolút. Úgyhogy ja, hát itt lehet, hogy egy jó X-est kellett volna alkalmazni itt ebbe a technikai folyamatba.
Hát vagy legalább egyszer kipróbálni, hogy néz ki ez a terminál, mikor becsögnek ott, és hogy ja, amúgy itt vissza lehet nézni mindent.
Hát ja, de arra biztos, hogy nem gondoltak. Szerintem itt egyébként külön vált az a cég, akik elkészítették ezt az webalkalmazást, meg az a cég, aki ezeket a terminálokat telepítette. És mind a kettő a saját hatáskörébe gondolkodott, csak hát együtt egy ilyen végfelhasználói tesztet lehet, hogy kellett volna futtatni.
Hát igen. De ez igazából, nem tudom milyen terminál volt, hogy csak semmi nyitott valami Chrome-ot, vagy, tehát amúgy én amikor régen írtam Androidos alkalmazást, ugye ott is az volt, hogy akkor csinálsz egy ilyen embedded Chromium-ot.
Mm-hmm. Szerintem is ez
és
volt.
És ott hozzáérsz aztán a vágólaphoz, tehát ki tudod törölni a vágólapból, mikor beírnak valamit, tehát hogy nem olyan bonyolult dolog ez, csak erre így, ha valaki nem gondol. Uh-huh. Na hát itt a nyári szezon végén az Apple elküldi pihenni a kém programokat. Mit is jelent ez?
Hát ugye, messziről indulunk, amikor van egy ilyen rendszered, mint mondjuk egy okostelefon, számítógép, tök mindegy, hogy micsoda, ez minél több dologgal áll kapcsolatban, annál nagyobb felülete lesz, annál nagyobb kitettsége lesz, annál nagyobb támadási felületet biztosít másoknak. Mondok egy egyszerű példát, itt van egy papírcetli előttem, erre fölírok valami titkos dolgot, elég rátennem a tenyeremet, és akkor valószínűleg már nem fogja tudni, hogy mi van rajta, senki nem fogja tudni ezt. Viszont, hogyha ezt a papírcetlit, ezt kivetítem egy projektorral, akkor már be kell sötétítenem az ablakokat, meg az adott tárgyalót is valahogy el kell reteszelnem, és akkor majd nem látják mások. De hogyha valami még fel is olvassa, akkor hangszigetelés is kell, tehát minél több dologgal áll kapcsolatban az a védendő adat, vagy védendő rendszer, minél nagyobb ilyen támadási felületet biztosít, annál könnyebb lesz támadni. És ugye ezeket a támadásokat ezt úgy kell elképzelni, hogy van ez a, az a rendszer, amit szeretnénk megvédeni, most tök mindegy, hogy most egy iPhone-ról beszélünk, vagy egy számítógépről, vagy egy ilyen titkos információról. Tehát van ez a rendszer, ez körülötte, képzelj el egy gömböt, és hogyha ez nagyon pici, akkor annak a felülete is pici. De minél több feature kerül bele, minél több újdonságot tartalmaz, minél több fancy dolog, minél több dologgal áll kapcsolatban, annál nagyobb ez a felület. És ugye minél nagyobb a felület, gyakorlatilag a támadónak azt az egyetlen egy kis lyukat kell megtalálni, ahol ez sérült, ott becéloz, és akkor készen vagyunk. Megtörte a rendszert. Mire is kell itt gondolni? Olyan egyszerű dolgokra, mint például üzenetben kapsz egy linket, és a linknek legenerálja az előnézetét. És akkor egy olyan kis előnézeti képet látsz, egy kis betekintő pársoros szöveg, esetleg képet is látsz hozzá. Ugye ezeket weboldalról, mit tudom én, ilyen OG tegekkel, Open Graph tegekkel lehet vezérelni. Vagy hogyha nincsen, akkor kimegy az adott szerverre a kérés, és akkor a válaszból valahogy legenerál egy ilyen kis betekintőt. Viszont miért problémás ez? Mert a te készüléked csak azzal, hogy neked küldtek egy linket, ezzel a te készülékedet egy működésre felszólították, hogy működjön valahogy. És ebben a működésben, hogyha talál bárki egy hibát, akkor gyakorlatilag egy jól felparaméterezett URL-lel elküldi neked, és neked nem is nagyon kell kattingatnod, tehát csak megjelenik akár push üzenetben, vagy akárhol. Megjelenik ez, és hogyha az éppen pont úgy sérülékeny, akkor onnantól kezdve véged van. Tehát az a készülék már nem csak a tied, nem más is tudja használni. De ugyanígy nem csak ilyen előnézeti képre, hanem ahogy az előbb beszéltük, ilyen meghívott, tehát bármilyen olyan fajta feature, ami a felhasználónak a kényelmét így növeli, vagy több dolognak az integráltságát növeli, ez mind-mind támadási felület. Na és hát az Apple-nél nagyon fontos a biztonság, úgyhogy mit csináltak? Azt mondták, hogy oké, ők javítják az összes sérülékenységet, amit megtalálnak, de mi a helyzet azokkal, amiket nem találnak meg? Bevezetnek egy úgynevezett lockdown módot, azt hiszem, hogy a 16-os verziótól, de itt majd te biztos elmondod, hogy mikor, vagy mennyi, vagy mi a tuti, én nem vagyok annyira Apple-os. És lényeg az, hogy ez a dolog, ha minden igaz, akkor egy újraindítás követően egy ilyen nagyon basic állapotba hozza vissza a telefonodat, vagy a készülékedet, ami azt tudja, hogy ezeket a kényelmi dolgokat, amiket eddig így jól beleintegráltak, meg összeszereltek, meg minden, ezeket mindet kikapcsolja. Mit érünk el ezzel? Hát egyrészt, hogy kényelmetlenebb lesz az egészet használni, tehát hogyha küldtek neked egy linket, és nem tudod, hogy mi van azon a linken, akkor muszáj vagy rákattintani ahhoz, hogy megtudd, hogy mi van azon a linken, mert nem lesz egy ilyen kis betekintő ablakod. És cserébe mi lesz a nagy jóság? Mivel nincs ez a betekintő funkció, most ezt csak így kihegyeztem, de egyébként nagyon sok ilyen kis apró feature van, amit kivesznek belőle. Szóval, hogy nem lesznek ezek az apró kedvességek, ezért nehezebb lesz használni, de mivel sokkal kisebb a feature set, sokkal kisebb az a gömb felület, amit meg kell védeni a támadókkal szemben. És egy kisebb felületet valószínűleg jobban meg lehet védeni, mint egy sokkal nagyobb felületet. Szóval ezt a módot ajánlják egyébként olyanoknak, mint politikusoknak, vagy olyan újságíróknak, akik ilyen nagyon érzékeny témákon dolgoznak, ezt nyugodtan kapcsoljátok be, és akkor majd talán ilyen Pegasus meg ehhez hasonló szoftverek ellen egy picivel jobb lesz az élet.
Na, hát köszönjük, igen, pont erre gondoltam is a végén, hogy az ilyen Pegasus meg ilyesmi támadások ellen ez valószínűleg sokat segít. Hát érdekes, hogy már ilyen irányból sem megy, mert amúgy az érdekes ez a feature, mert a felhasználtak a 99%-a garantáltan hozzá se fog érni egyszer sem. De viszont tényleg hasznos, tehát, hogy akinek viszont szüksége van rá, az...
Annak nagyon kell.
Igen, de nem tudom mondjuk, hogy mennyire, tehát, hogy mennyire meri valaki használni egy okostelefont, hogyha ilyen nagyon érzékeny dolgok vannak, akkor miért nem használ egy buta telefont, és... Tehát, hogy mi az a... Tehát az a baj, hogy egy okostelefon, ha bármilyen okos feature-t használod, az már sebezhetőség lesz, tehát a böngészét használod, meg nem tudom.
Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjunk, hallgassátok meg a soron következő adásunkat, akkor lesz erről szó. Egyébként abszolút jogos, amit mondasz, meg ugye nagyon sok helyen azt is mondják, hogy olyan szobákba mész be, hogy a szoba elején lerakod az összes ilyen okos eszközöket, és akkor úgy mész be, hogy a te fejedben van a tudás. Igen. Kényelmes.
Igen. Meg hát úgy régen volt az, vagy nem tudom most, hogy van, de arra még emlékszem, hogy pár év így volt, hogy például az amerikai elnök az még csak BlackBerry-t használhatott önmagánál, és hogy például azt mondjuk Donald Trumpnál is úgy volt, hogy nem őt vitelt közvetlenül, hanem hogy az asszisztens, vagy ő nála nem letett ott az iPhone általában nap nagy részébe. És azt látni, hogy most már az Apple próbál betörni a piacra, hogy már az elnökre meg lesz a feature, hogy akkor adhassák.
Hát, tehát az ilyen nagyon vezető vagy kiemelt helyen lévő embereknek szinte biztos, hogy menedzselt készülékük van, tehát ilyen központilag a security által, az ottani security csapat által menedzselt készülék van, de ettől függetlenül, tehát pont az, hogy mivel nagyon nagy mennyiségű feature van ezekben a készülékekben, ezért nagyon nagy a támadható felület. És ennek a csökkentése az biztos, hogy nagyon jótékonyan fog hatni. Kérdés, hogy tudják-e annyira csökkenteni, illetve a megmaradó core rész, az marad-e, vagy lesz-e annyira biztonságos, hogy az úgy elfogadható. Hát azért voltak SSH-ban is sérülékenység, nem is olyan régen, és hát azért az nagyon-nagyon alapjainak tekinthető mindennek. És hát, hogyha ilyen nagyon alapban történik, akkor megette a fene az egészet. De biztos, hogy egyen jobb lesz a világ.
Hát igen. Igen, ugye az új iOS ugye most van bétába, és majd ugye most ősszel, szeptember 7-én mutatják be az új iPhone-t, és valószínűleg azután nem sokkal jön ki a iOS 16.
Na hát akkor lehet rá készülni, lehet bekapcsolni ezt a módot is, és akkor nagyon szuper lesz. Feltéve, hogy ti is olyanok vagytok, akiket így kell védeni. Szerintem minden hallgatónk egyébként ebbe a kategóriába tartozik. Na, utolsó kis rövid színes hírnek hoztam egy ilyen blikkes cuccot, ez a programoknak a nyaralója. Mit is jelent ez? Pisti, hogyha van egy ilyen Log4j sérülékenység, akkor azt te hol szoktad kipróbálni, hogy tényleg van-e a te rendszered, tényleg érintette, vagy egyáltalán hogy lehet ezt működésre bírni?
Hát attól függ, ugye, hogyha mondjuk egy int, hogy Log4j, az reprodukálom magam, ha kell, tehát nem az, hogy letöltök valamit, vagy ilyesmi, hanem hogy csak írok egy pársoros kódot, és megnézem, hogy tényleg meg tudom távolról futatni abba saját lokálhasznon figyelő alkalmazásomba, hogy tudod beinjektálni.
És kimernél-e egy olyan exploitot próbálni, amit úgy odarakják neked az interneten, hogy fú, ez tök jó, ez kinyitja a kalkulátort, ott van benne egy valag olyan kód, amit nem értesz, mert mondjuk olyan nyelven íródott, vagy olyan fajta obfuszkálás van benne, hogy teljesen olvashatatlanná tette. Odarakja, hogy na, hogyha ezzel ki tudod próbálni, hogy nem tudom, a JavaScriptben az alerta sérülékeny. És hogyha ezt belerakod, akkor látod, hogy kinyílik a kalkulátor. Egy ilyet kimernél próbálni?
Azt nem. Hát úgy próbálnám ki, ahogy szoktam mondjuk otthon saját időben dolgozni, hogy én virtuális gépen dolgozok. Tehát hogy direkt azért, hogy ott nem merek tölteni meg. Tehát, hogy egyik a biztonság, hogy nem is a biztonság a fő oka, de most már azzal szoktam általában így nyugtatni magam, hogy a biztonságban is jó, de hogy szeretem azt, hogy van egy ilyen szeparált környezetem, ami egyrészt mondom, tényleg biztonság, másrészt meg egyszerűen csak az, hogy el vannak szeparálva dolgok egy külön kis sandboxba, és akkor amúgy azért szoktam egy külön VM-et használni, és ott csinálni mindent. Tehát, és általában azon, hogyha most le kell tölteni programot, például ami így, hát ez ilyen random GitHub repóról valamit nem ismerek, akkor ott nyugodtabb vagyok az éjfokkal.
De azt a környezetet használod te valójában munkára?
Hát ilyen nem munka-munka, hanem ilyen hobbi munkára.
Hát, hobbi munka, oké. De hogy abba is azért öltél valamennyi időt, hogy azt úgy komfortossá customizáltá tedd, és nem fájna, hogyha az úgy teljesen beomlana?
Hát van róla snapshot, szóval azért nehezen omlik.
De hogy snapshot, aha. Na, ez is tök jó. Egyébként ezt szokták javasolni, hogy ilyen virtuális gépeken, hát egyrészt, hogy azon dolgozz, hogy a hozgéped az mindig azért meg tudjon maradni, ne esél ki úgy a melóból, hogy mit tudom én, fél órákra, órákra, amíg újra kell telepítened mondjuk egy rendszert, mert beszívtál egy ilyen hülyeséget, vagy mondjuk rosszabb esetben észre se veszed, és nekiállsz terjeszteni így a hálózaton. Tehát ez például egy tök jó módszer. Na és amit hoztam hír, az pont ezzel kapcsolatos. Van egy ilyen URL, hogy any.run, ami azt ígéri, hogy ki tudsz próbálni tetszőleges ilyen, hát olyan kódot, amit amúgy nem mernél kipróbálni. Itt van a legszuperebb Pac-Man játék, próbáld ki, és menet közben valami kriptót bányászik a gépeden, na hát ezt próbált ki az ő gépükön, és akkor gyakorlatilag egy ilyen távoli számítógépet kapsz.
Na hát ez jó. A kérdés az, hogy ez mondjuk mivel tud többet, vagy miben más, mint mondjuk egy AWS-en futtatni egy...
Nem fizetsz érte?
Az még jó hangzik.
Mondjuk nem tudom, hogy van a díjazása, viszont hogyha ez tényleg úgy van, hogy ki tudsz próbálni bármilyen kódot, így ingyér, hát akkor gyakorlatilag az AWS-ről lehet átjönni ide.
Gondolom van valami limit, hogy mennyit használsz, tehát nem lehet olyan, hogy 0-24 fut.
Igen, igen, nagyon jól látod. 60 másodperces timeout-tal van a free plan-jük, és nem tudom, 5 request per percenként lehet ilyen... Hát egy csomó korlát van, na, maradjunk annyiba. És hogyha fizetsz érte, azért lehet jócskán fizetni. Tehát vannak ilyen plenek, hogy 90 dodó, meg 250 dodó havonta.
De Enterprise már le sem merik írni, mennyi
hát persze, nyilván, mert ott olyan fajta feature-ök, meg olyan elérések vannak, hogy egyezünk meg egyedileg, és akkor majd az lesz benne a csomagban, amit te szeretnél. De az nyilván valószínűleg drágább is lesz. De gyakorlatilag ez ilyen szempontból, hát azoknak, akik ilyen shady kódokkal dolgoznak, mint tudom, egy security centerbe, ez egy tök jó laborgép lehet. Ahol bátran beeresztik a malvert, végtesztelik, megnézik, hogy honnan megy, hová megy, mit csinál.
Igen, de az ingyenes is tök jó, tehát amikor valakinek tényleg így egyébe egyszer jön az, hogy na most jól van egy ilyen sandbox, ahol kipróbálom ezt, mennyire kényelmes vagyok, akkor itt van egy ingyenes is, nem az van, mint hogy tényleg, mint mondtam AWS, hogy akkor most beregisztrálsz, hitelkártyát megadsz, létrehozod egy instanszt, fizeted azért, nem tudom én, $60, vagy nem tudom, tehát hogy...
Igen, tök jó egyszerűvé tudja tenni. És mondom, talán az a, nekem az a vonzó benne, hogy nem ez a te menedzselsz egy saját oprendszer, snapshotokat készítesz róla, és akkor így fejben tartod, hanem ezt így megoldják mások. Ezt a más valaki számítógépe dolgot, ezt lehet, még egy előre vitték.
Igen, menő.
Hát ez a kis rövid hír annyira menő volt, hogy mi is elmegyünk. Úgyhogy ennyi fért a mai adásba, kövessetek minket, iratkozzatok fel ránk, írjatok nekünk Facebookon, Slacken, YouTube-on, Twitteren, Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, Instán, Castboxon, RSS-ben, TikTokon, WhatsApp-on, e-mailben és az utcán. Húzatok jobbra minket Tinderen, hívjatok minket Viberen, írjatok nekünk Snapchaten, és nyomjátok meg a csengőt az adás alatt, hagyjatok kommentet. Sziasztok!
Sziasztok!
Mondjuk ezekből jó lenne valamit is megvalósítani, hogy Snapchat vagy valamink legyen legalább.
Találj mindig, hogy keresik, hogy hol a f*** van az a kibaszott szem.
Meg hol a csengő, hol kell nyomni.